Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm az AOL Podcast hallgatóit, Péter Árpád vagyok, és hát egyébként egy olyan embert köszöntök, akit akár podcastekből is ismerhetnek, mert van az életének egy ilyen vonala is, de Nagy Kanizsán azok egészen biztosan ismerik, akik járnak a könyvtárba, a Halis István városi könyvtárba, és hát megyeszerte pedig azok, akik egy kicsit a természettudományos érdeklődés kapcsán különféle projektekben már találkozhattak vele, és még nagyon sok minden másról is szó lesz, de Benke Dánielt köszöntöm tisztelettel, a Halis István városi könyvtár könyvtáros munkatársát. Ez a hivatalos bemutatás, de hogy mivel foglalkozik még a fiatalember, hát arról vélhetően egy órát két részletben fogunk beszélgetni, és mivel korosztályban nem vagyunk túl távol egymástól, ezért tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Szervusz, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm az AOL Podcast hallgatóit.
Mesélj arról egy nagyon picit, vagy akár nagyon sokat, hogy így a könyvek, a könyvtár világa felé mi vonzott. Mi az a, én ezt ilyen a szó legpozitívabb értelmében egyfajta fertőzésnek tartom. Nagyon sok könyvtárossal vagyok kapcsolatban, könyvtárban dolgozó, akár kutatóval vagyok kapcsolatban, és tudom, hogy mindenkinek a múltjában ott van egy a szó jó értelmében sötét folt, ami megfertőzte. Nálad azonosítható ez?
Szerintem azonosítható. Egyrészt mindig nagyon fontos a családi háttér. Tehát én emlékszem arra, hogy édesanyám mindig, hogyha szabad ideje volt, rengeteget olvasott, és nem is kellett ezt rám tukmálni. Tehát ez jött magamtól már gyerekként is, hogy nyilván először a színes könyveket szerettem lapozni. Tehát másoltam nyilván a szüleimen, és ezáltal egyre jobban megkedveltem a könyveket és az olvasást, de szerintem minden fiú életében van egy ilyen törés vagy kamaszodás, amikor az olvasás egy kicsit így háttérbe szorul, nekem is volt ilyen időszakom, és az nagyon nagy áttörés az 7-es vagy 8-as voltam, amikor az egyik fiú osztálytársam adott egy nagyon jó könyvet, és azt mondta, hogy el kell olvasnom, ez nem más volt, mint a Nyugaton a helyzet változatlan, és hát akkor megfertőzöttem a történelemmel, és még jobban a könyvekkel, és abban az időszakban a háborús regényekkel. Tehát mondhatom azt, hogy ez innét indult, és hála Isten azért végig velem maradt. Nyilván a középiskolában a kötelező olvasmányok elvitték a nagy részét, az egyetemen meg amik kellettek a vizsgákhoz, de aztán szép lassan ez mindig jött, hogy hú, ajánlottak meg én egy jó könyvet, hát ezt el kell olvasni, hú, ez egy nagy klasszikus, de az én életemből kimaradt, és hát mondhatom azt, hogy hát úgy nem is kellett megfertőződnöm, mert végig velem volt.
A kanizsai könyvtár küszöbét, amikor átlépted már munkatársként, mert gondolom előtte jártál benne olvasóként, akkor mi volt az első nagy, mondjuk úgy, hogy aha élmény, hogy mi az, amit mi olvasók, még emlékezz vissza, amikor idézőjelbe a barikád másik oldalán olvasóként vettél részt a könyvtár életébe, és mi az, amikor már munkatársként az ember szembesül, akár velünk olvasókkal, hiszen te már más szemüvegen keresztül nézel ránk, mint mi saját magunkra, akár bármi olyan jelenség, ami mondjuk az elmúlt években fölerősödött, meghatározóvá vált érdeklődés szempontjából, látogatás szempontjából, vagy úgy csoportosítod, ahogy te szeretnéd?
Jó, hát a számomra az igazán meglepő dolog az volt, hogy milyen sztenderdeket lehet húzni az olvasókkal kapcsolatban is. Tehát egy ilyen nagyon szép hullámot lehetne rajzolni. Most leveszem itt ezt a Covid időszakot, mert akkor fölborult minden, de például az nagyon jól látszódik, hogy a kisgyerekes szülők megjelennek a könyvtárban a gyerekeikkel, és egészen az általános iskoláig nagyon jól működik. Ott történik egy törés, tehát eltűnnek ezek az olvasók a könyvtárból, majd pedig amikor egyetemisták lesznek, vagy fiatal felnőttek, és nekik lesznek gyerekeik, akkor újra megjelennek. Nyilván, hogyha ebben a városban maradtak, de egy ilyen szép hullámot le lehet írni. A másik nagyon kedves dolog, hogy még mindig a nyugdíjas korosztály az, aki nagyon erőteljesen ott van a könyvtárak életében. Ez egyrészt azért, mert nyilván így szocializálódtak, a másik nagyon fontos, hogy azért egy könyvtár már közösségi tér is. Tehát nyilván nem fogják kimondani, hogy azért jövök ide, hogy ne legyek egyedül, vagy pár jó szót váltsak a könyvtárossal, vagy hogy találkozok egy baráttal, egy ismerőssel a könyvtárban, de ennek is nagyon fontos szerepe van, sőt, sokszor fontosabb szerepe van annak, mint mondjuk a könyvkölcsönzésnek. Tehát ezek nagyon érdekes tapasztalatok. Valószínűleg a könyvtárak mennek is ebbe az irányba, hogy közösségi szintérré válni, tehát minél több találkozási helynek helyet adni, oktatási céloknak helyet biztosítani, különböző programoknak helyet biztosítani, tehát ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy kulturális színkavalkád, amire egy könyvtár képes. Ebbe kell nagyon jól és okosan megtalálni a helyünket, és hogy mi volt az én aha élményem, hát ez volt az aha élményem, ugye még mindig előjön ez a sztereotíp szöveg, hogy ó, magának milyen jó munkahelye van, maga egész nap itt ül és olvas. Hát azért egy könyvtárosnak jó, nem erről szól a munkája. Tehát itt azért komoly adminisztrációtól elkezdve az olvasók kiszolgálásáig, programok szervezésig minden benne van, tehát hát olvasásra otthon van idő.
Tehát vagy otthon sincs, mert te otthon is elfoglalt vagy, vagy hogyha kilépsz a könyvtárból is elfoglalt vagy.
Hát próbálom kitölteni, vagy hasznosan eltölteni az időmet, de még amikor nem a könyvtárban vagyok, akkor is mindig ott motoszkál a fejembe a könyvtár, vagy hogyha olyan dolgokat csinálok, akkor az a könyvtárnak vajon hogyan tudnám a könyvtár hasznára is fordítani, amit éppen csinálok.
Ha te ránézel egy emberre, vagy jó, ne legyen ennyire bonyolult a kérdés, ha valaki hozzád fordul, hogy könyvtáros bácsi, vagy könyvtáros úr, segítsen nekem, hogy ugyan most mit olvassak? Már annyi mindent olvastam, és itt meg annyi kiadvány, annyi kötet, annyi könyv van, hogy mihez nyúljak, akkor te mi alapján tudsz tanácsot adni? Mi az, ami téged vezet, hogy nekem tud segíteni, hogy mit olvassak el? Egy ilyen kicsit furcsán föltéve a kérdés, de szerintem érted.
Igen. Nagyon jól tudok olvasni az olvasási szokásokban és az olvasói trendekben. Tehát ez nagyon szépen kijön, hogy kik a kedvelt írók, melyik a kedvelt műfajok, és hogyha már egy picit beszélgetek az olvasóval, hogy igen, milyen témájú könyveket szeret, hát pszichotrillereket, bűnügyi regény, romantikus irama, na már szűkül a kör. Aj, miket tetszett legutóbb olvasni, elmondja az olvasmány, mert ó, akkor már megvan, hogy mihez is tudunk.
És van ilyen, amikor megtisztelnek a bizalmukkal, főleg akik már láttak kétszer, háromszor, ötször, tízszer, hogy ugyanajánlj már valamit, igen. Légy kedves.
Hála Isten, én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól működik ez a dolog, és amit a korábban is említettem, tehát az, hogy kapcsolatokat építsünk, vagy hogy akkor aztán már beszélgetünk másról is, tehát egy könyv elvezet minket mondjuk egy aktuális témához, ezek mind-mind benne vannak, úgyhogy ez egy nagyon működő és életképes dolog, igen.
Ti ott a Kanizsai Könyvtárban nagyon szerencsés helyzetben vagytok, több minden miatt is az egyik a könyvtár igazgatójának a személye, te már a második, de uram, bocsa, az is lehet, hogy a harmadik vendég vagy itt a podcastben, de lehet, hogy a második, és mással meg Zalai Írlaposként beszéltem, ez most összemosódik, na mindegy, de akárkivel beszélek a Kanizsai Könyvtárból, és tulajdonképpen hozzád is, ez lesz majd a kérdés, azt mondja, hogy Cupi Gyula tulajdonképpen ad egy ilyen kvázi életreceptet, vagy legalábbis egy hivatásreceptet, ami nagyjából úgy szól, hogy ha te megtalálod, hogy téged mi érdekel, abba mélyülj el, és hoz hasznot belőle a könyvtárnak, amellett, hogy persze ellátod a feladatodat. Téged is megtalált ilyen jellegű mondattal, igen, megbízatással?
Abszolút. Ez egy szerintem nagyon jól leírtad az ő filozófiáját, és aki rá tud erre kapcsolódni, annak idézőjelesen nagy szabadsága van, és biztos, hogy minden törekvését támogatni fogja, tehát csak a saját példáimat tudom mondani, ami olyan ötletem volt, mindenre rábólintott, és azt mondta, hogy csináljuk meg, munkaidőt, bármire szükséged van, a rendelkezésedre fog állni, és szerintem ez egy nagyon jó szemlélet. Tehát ebből nagyon jó dolgok és jó újdonságok tudnak kikerekedni. Mondhatom itt azt, amit még Musztács Krisztián kollégámmal indítottam el, az élő történelem tárházat, tehát kihasználtuk azt, hogy nekünk van a történészi végzettségünk, és egy remek programsorozatot indítottunk, előadássorozatot indítottunk el. De mondhatnám azt, a 2016 novemberében találtuk ki az iskola városi könyvtárosa programsorozatot, tehát az, hogy minden egyes általános iskolában jelen legyünk, új könyveket vigyünk a gyerekeknek, programokat vigyünk ki. Ez az ötlet azért született, tehát ne gondoljuk ezt túl, de az a kiskorú gyerek, akit a szülei nem hoznak be a könyvtárban, az elképzelhető, hogy egész általános iskola korában kimarad a szolgáltatásból. Na ezt próbáltuk megoldani egy kicsit ilyen módszerrel, hogyha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor hegy megy Mohamedhez, hogy egy kicsit leegyszerűsítsem a dolgot, és most már eljutottunk oda, hogy a város minden általános iskolájában jelen vagyunk a könyvtárosainkkal, és ez szerintem egy fantasztikusan nagy eredmény.
Bocsáss meg közbevágók, utána majd még folytasd ezt a vonalat is, csak ide kapcsolódik, hogy és aki nem egyetemre megy, az ha általános iskolás és esetleg középiskolás korában nem megy be a könyvtárba, nem találkozik ezzel az élménnyel, akkor felnőttként nagy valószínűséggel a könyvtár az számára elveszett, ő pedig elveszett a könyvtár számára. Ez is a gyermekkorban alakul ki. Ennek a szokása, ennek a rítusa, az a fajta szeretet és kapcsolódás, amit mint intézményt jelenti a könyvtárat, aki oda 15-6 éves koráig nem jutott el, utána nagyon nehéz lesz bevinni, én legalábbis ezt gondolom.
Igazad van, szinte lehetetlen. Nyilván vannak példák, hogy 50 vagy 60 évesen jön rá valaki, hogy ő mégis
az egy másik,
de a nagy számok törvénye alapján ez teljesen így van. Tehát, hogyha nem sikerül erre szocializálnunk a fiatalabb generációkat, akkor nagy valószínűséggel nagy százalékokat elveszítettük mind az olvasás élmény, mind a könyvtárak számára. Tehát ez benne van.
És ugye nem föltétlen, de ezt is tőletek látom, és egészen konkrétan nem csak úgy általánosságban a könyvtárakon és a könyvtárosok munkáján, hanem Nagykanizsán, hogy nem föltétlen, és nem első körben a könyvtárba viszed be, hanem beviszed egy programhelyszínre, beviszed egy programra, és amikor ő rájön, hogy ott jó, akkor majd talán olvasóként is csatlakozik, vagy rosszul detektálom ezt a stratégiát?
Nem, ez a stratégia teljesen helyes, tehát az nagyon fontos, hogy egyből a helyszín is legyen, tehát hogy te itt otthonosan érezd magad, ide figyelj, bármikor szabadon bejöhet, hiszen mi egy tényleg minden szempontból nyitott könyvtár vagyunk, itt se napi egy, se semmi nincsen, ha te csak fogod magad, és bejössz, és leülsz, és olvasgatsz, nyugodtan megteheted. Tehát ez nagyon fontos üzenet, amit próbálunk közvetíteni mind a gyerekek, mind a felnőttek felé. Tehát sokszor volt olyan üzenet, vagy próbáltuk azt megfogalmazni, vársz a buszodra, vagy csak szabadidőd van, és lézengesz a városban, akkor itt van egy tökéletes hely, ahol most mondjuk igen, nyilván a wifi az egy nagyon fontos hívószó, és ne felejtsük el a modern technikát is, de erre is van lehetősége. És nyilván nyomkodja a telefonját, de lehet, hogy oldalra néz, és azt mondja, ha, micsoda kötet van itt, hát akkor most már nézzünk már bele ebbe is, és akkor lehet, hogy ehhez jön meg a kedve. Tehát ez egy nagyon fontos lépés, hogy ez egy jó hely, ez egy biztonságos hely, ide bármikor lehet jönni, és itt mondjuk mindig segítenek. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet.
És amit ti szerintem az országban, ha nem is elsőként, de az elsők között fölismertetek, és mostanra ez már azt hiszem, hogy kvázi ilyen klasszika filológia szintre emeltetek, az a digitális világ. A sok mindent digitalizáltatok, aztán nagyon sok szolgáltatást kapcsoltatok hozzá. Ma már, ha akarom, 1920-as zalai hírlapot elérek otthonról a könyvtár felületén keresztül, hogy csak egy példát mondjak, amivel nyilván hazabeszélek, de gyakorlatilag ez így van. Azt gondolom, hogy a ti esetetekben nagyon megfigyelhető az, hogy a könyvtár, ha tartja a lépést a korral, és fölfedezi a kor igényét, vagy esetleg egy kicsit még elé is megy, akkor annak a nyertese lehet. Aki, idézőjelbe teszem a csakot, sőt dupla zárójelbe is, aki csak könyvtárként marad, funkcionál, várja, hogy valaki bemenjen, elvigye a könyvet, visszahozza 3 hét múlva, megint vigyen 2-t, az nagyjából maga, mint intézmény is elveszett, és elvesztette az olvasót, bár lehet, hogy ez egy kicsit sarkos megfogalmazás, de nem hiszem, hogy nagyon messze járnék az igazságtól.
Ugye nyilván az alapszolgáltatás megkérdőjelezhetetlen, nagyon fontos, de abban viszont igazad van, hogy csak ez önmagában a 21. században már nem elegendő. Tehát az, hogy igen, digitalizált tartalmak legyenek, könyvtári oldalak legyenek, hogy akár bármikor 0-24-ben elérhessek bizonyos információkat, ami a könyvtárról vagy a kutatásom szempontjából fontos, rettentően fontos, hogy ezek a munkák menjenek. És igen, és itt akkor megint már mondhatnánk, hogy itt azért, na akkor mit is jelent könyvtárosnak lenni, mert akkor itt most már egy kicsit helytörténész vagy, egy kicsit informatikus vagy, mert azért a digitalizáció, a szkennelés alapjait azért legalább tudnod kell, vagy hogy tudjál egy szövegfelismertetőt használni, és ezeket készség szintjén mind-mind tanuljuk folyamatosan. Tehát amikor mindig azt tanítják az embereknek, hogy igen, tehát nem úgy van, hogy megszerzel egy bizonyos tudást, és akkor azt várod, hogy 40-50 évig ezzel szépen elhúzod. Hát nálunk ez tipikusan látszik, tehát folyamatosan tanulni kell, folyamatosan fejlődni kell, mert az igények is folyamatosan változnak. És itt nem csak a felnőttekre kell gondolni, hanem a gyerekekre is. Tehát látszik az, hogy mondjuk, ami 5-10 éve működött, hogy lekössük a figyelmét, vagy működjön, az ma már nem biztos, hogy működik. Tehát igen, ezek mindben vannak, és mindig, tehát egy könyvtárnak is folyamatosan meg kell tudnia újulnia.
Téged mi tart itt?
Hát én nem akarok nagy szavakat vagy kliséket használni.
Bátran mind a két kategóriából szívesen fogadunk.
Tehát én szeretem, amit csinálok. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos motiváló erő, és most visszautalok, amiről korábban beszélgettünk, tehát idézőjelben én megkaptam azt a szabadságot, hogy hát akkor lubickoljak abba, amit szeretek csinálni, és rengeteg projekten fut, úgyhogy jól érzem benne magamat. Sokszor elfáradok, de nagyon jól érzem magam, és szeretem, hogy egy olyan munkám van, ahol emberekkel foglalkozhatok, vagy embereknek segíthetek. Tehát biztos, hogy van egyfajta szociális érzékenységem is, és azt én nagyon fontosnak tartom. Tehát az emberek mindig azt gondolják, hogy igen, hogyha az egészségem rendben van fizikailag, akkor minden rendben van. És a mentális egészség, vagy az, hogy szinten tartsuk magunkat, és nyilván én is most hazabeszélek kicsit, tehát az olvasás ebben elengedhetetlen szerepe van, tehát hogyha rá tudok embereket vezetni, hogy hé, itt van egy jó könyv, vagy be tudok vonzani egy fiatalt, akiről itt beszéltünk, hogy mondjuk 13-14-ig soha nem járt könyvtárba, és bejön, és na jó, adja oda azt a Stephen King-et, akkor megnézem magamnak, akkor itt győzelmet arattam. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a mindennapi apró sikerek segítenek abban, hogy az ember azt gondolja, hogy jó az, amit csinál, és nem felesleges, még hogyha a társadalomnak vannak bizonyos olyan részeik, azt gondolják, minek könyvtárak, mi tücsörögnek ott ezek az emberek. Szerintem ebben nincsen igazuk.
Hát, ha ezt tovább gondoljuk, akkor minek iskola?
Igen.
Egy következő szinten és egy következő lépésben. Hozzád a millió számú projektet körül mi az, ami közel áll? Nyilván csak így megtippelem, de amiben van egy kis történelmi vonulat, azok gondolom, hogy az évednek kedvesek.
Igen, igen. Tehát ez az élő történelem, tehát az, amit már említettem, tehát az egyik, amikor ide a könyvtárba kerültem, és Krisztián barátommal együtt jöttünk szinte egyszerre, akkor kitaláltuk.
Ennek 10 éve,
igen.
Hogyha jól emlékszem.
Igen, és hát ez egy, hát próbáljuk meg, lássuk meg, mi lesz belőle, és most már azért eljutottunk olyan szintre, hogy azért szép számú felkérésünk van, és ugye ezt is úgy találtuk ki, hogy ha nem tudnak bejönni a könyvtárba, akkor nagyon szívesen helybe is megyünk, de nyilván örülünk, hogyha meglátogatnak minket, megtisztelnek a könyvtárba, tehát ez az árukapcsolás ennél a projektnél is szépen működik.
Ennek egyébként most úgy kérdezem, mintha sosem hallottam volna még róla, mi a lényege?
Ennek az a lényege, hogy nyilván történelem órán sok mindent hallunk, sok mindent tanulunk, de sokszor én úgy gondolom, hogy a lényeg veszik el, maga az ember veszik el a történelem oktatásból. Az egyszerű ember, a mindennapi embernek a gondolkodása, a félelmei, és az, hogy például elmondjuk a gyerekeinknek, hogy ó, hát persze, nagyon gyönyörű dolgokat tanulunk ezekről az emberekről, mondjuk Julius Cézárról, vagy Napóleonról mondjak néhány példát, de azt elfelejtjük megtanítani, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Tehát ugyanúgy kétségeik voltak, ugyanúgy haragosak voltak, ugyanúgy hibáztak, ugyanúgy gyarlók tudtak lenni, mint mi. És ezek nagyon fontos gondolatok. Mert sokszor látom az előzőket, hogy ja, tényleg, meg az, hogy néha a logika hiányzik belőle. Tehát amikor beszélünk egy-egy történetről, akkor az jön ki, hogy hát mi volt a motivációja? Hát miért tette? Mert ugye a könyvben az van írva, XY ezt csinálta. De miért? Tehát sokszor a miért marad el. Tehát mi ezt úgy építettük föl, hogy mi a, tehát az oktatás segítve mi egy kiegészítője vagyunk a történetnek. Ha egy plusz adalékot akarnak hozzáadni, akkor színesíteni tudjuk ezeket a programokat. Például a középkori előadásban megmutatjuk, hogy most ugye ezt látszani nem fog, de hogy miért imádkozáskor miért így tartjuk a kezünket. És azért így tartjuk, mert amikor hűbéresküt tettek, akkor aki a hűbéresküt tette, beletette a hűbér úrnak a kezébe a kezét, és esküdte. És hogyha elveszük az ő kezét, akkor tadám, megvan az, hogy a legfőbb úrhoz, Istenhez hogyan imádkozunk. Tehát ilyen kis finomságokat szoktunk megmutatni a gyerekeknek, vagy például szoktam példának azt hozni, hogy a lovasságnak milyen szerepe volt a középkorban, és akkor úgy szoktam eljátszani velük, hogy hát kiállítok három gyereket, mondom, ismeritek az agykirály katonát? Persze. És akkor kiválasztom a leghatalmasabb gyereket, na mondom, ő most egy lovas, és nektek fog futni. De ti nem nyílhattok szét, mert hát ha szétnyílik a sor, akkor vége van a csatának, mert lekaszabolnak benneteket. És látom, hogy ez, amikor levisszük erre a szintre, hogy ez működik. Tehát, hogy a gyerekek ezt megértik, és tudják, hogy miről van szó. Nyilván megpróbáljuk filmrészletekkel mindennel színesíteni a dolgot, ami mondjuk egy 45 perces tanórába vagy egy tanárnak nem fér bele az idejébe.
Egyébként az oktatásnak ez egy, hát te azt hiszem, hogy talán a kiegészítője kifejezést használtad, szerintem lesz idő, amikor majd ez lesz maga az oktatás, és amit meg be kell biflázni, megtanulni, az meg vissza fog szorulni, mert ennyi mindent képtelen az ember agya fölfogni, mint amit most az európai oktatási rendszer, most itt nem magyar problémáról beszélek, hanem európairól, de ugyanúgy talán amerikairól is, bár ott már azért hozzányúltak, és ott már azért egy pici másabb, és nem föltétlen kell annyit a szónak a klasszikus értelmében tanulni, magolni, hanem inkább az életre, a gyakorlatra próbálnak fölkészíteni, és ez az, amit ti csináltok, ez 20 év múlva lehet, hogy ez oktatási módszer lesz, és nem kiegészítő.
Meglátjuk, tehát tényleg az a legfontosabb, hogy az okokozati viszonyok, tehát az a gyerek gondolkodjon. Tehát amit most nagyon jól összefoglaltál, tehát a történelem, vagy a történelemnek az ismerete, ugye ezt is nagyon sokszor elmondják, az, hogy ne essünk mondjuk ugyanazokba a hibákba, hát ez erről szól, de ez hogy fog működni? Ez csak úgy működik, hogyha az a gyerek, az végig tud gondolni egy eseményt, vagy egy történés, hogy az miért történt. Ha tényleg az történik, amit te mondasz, hogy kisfiam, itt vannak az évszámok, meg tanuld meg a 32. oldaltól a 45. oldali, akkor ez nem meg fogja tanulni, vagy lehet, hogy vissza tudja mondani egy dolgozat vagy egy felelés során, de valószínűleg ez az a pillanat után már semmi nem fog maradni belőle, és nem értette meg. Tehát mi inkább ebben látjuk a lényegét, vagy amit szeretnénk csinálni, hogy az tényleg olyan dolog legyen, hoppá, hát akkor megértettem, hogy mi volt az első világháború mozgatórugói, vagy a trianoni békeszerződés, az miért úgy alakult, vagy a mi politikusainknak, akik kiutaztak, mennyi és milyen reális esélyük volt arra, hogy bármin is tudjanak változtatni. Volt-e egyáltalán ilyen?
Hát erre kapásból azt mondhatjuk, hogy semmi. Ugye, tehát, hogy ez egy viszonylag egyszerű kérdés, de persze ezt is lehet árnyalni, és mondjuk nem baj, hogyha már Trianont említetted, de csak ezért kapaszkodok ebbe, hogy annak is azért ezerfajta olvasata és árnyalata van a tárgyaló delegációnk, és az emlékezetes beszéd már a vége, de ami addig történt, hogyha azt egyszer valaki, akár csak felszínesen is, de átlapozza, vagy ma már belehallgatható, akár meg is hallgatható a beszéd, azt meghallgatja, meg mellé olvassa, hogy mit mondtak az amerikaiak, mit mondta ott, akik a tárgyalóasztalnál ülnek, akkor egy teljesen más képe van, mint hogyha azt tudjuk, hogy vannak dátumok, amikor ez történt, meg véget ért az első világháború, meg eltelt még másfél év, meg tanácsköztársaság, és akkor eljött 1920, elmentek a kastélyba, azt megmondták, hogy mi legyen. Ugye, mert nagyjából ez az elképzelésünk.
Ez az, helyét.
Így van.
És nagyon fontos, hogy ezt fölhoztad, mert így eszembe jutott, amit még mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a történelem a sohasem fekete és fehér. Tehát ezt így nem lehet vizsgálni. Itt mindig az, hogy az adott embernek, vagy az adott kormánynak mi a mozgató rugói. Tehát ezek mindig, mi az én érdekem, mi a diplomáciának az érdeke, és ez nagyon fontos, úgy gondolom, hogy ezt történelemből ismert, hiszen úgy fogsz tudni a későbbiekben is mondjuk végig gondolni egy adott eseményt, ami veled történik. Tehát ez egy nagyon fontos lecke szerintem.
A leckét most abba hagyjuk, de hamarosan folytatjuk egy másik részben, ahol majd egy kicsit a természetről, természetvédelemről és sok-sok ehhez kapcsolódó projektről is beszélgetünk. Most egyelőre erre a fél órára köszönöm szépen, hogy megtiszteltél.
Én is köszönöm szépen.